Kedves testvérek, most a gyülekezeti esteken az a rend, hogy ami a vasárnapi igehirdetésben elhangzik, ami annak a témája, azzal foglalkozunk szerdánként. Ám van úgy, hogy néha fordul a dolog, és ami a szerdai beszélgetésben még előjön, az válik majd az igehirdetés témájába, és most is ez történt. A szerdai gyülekezeti esten előjött egy olyan probléma, ami hát gyakran szorongatja a hívő embert, amikor a munkahelyén nemtelen támadásokat kell elviselnie, amikor összeütközésbe kerül azzal a szervezettel, ahol éppen dolgozik. Meddig viselje az ott ráháruló támadásokat? Itt nagy kérdés, hogy mindent szó nélkül el kell tűrnie. Mi a krisztusi magatartás ebben a helyzetben? Kiállhat-e a meggyőződése mellett, vagy pedig tűrjön szelíden, némán, minden szó nélkül? Nem mai probléma ez, gondoljatok a reformátorokra. A reformátorok átlagon felül értelmes emberek voltak, akik összeütközésbe kerültek azzal a szervezettel, amelynek kötelékében álltak. Luther Márton Ágoston rendi szerzetes volt, tehát a római egyház kötelékében állt, de a Biblia igéi gyökeret vertek a szívében, és egyszerre konfliktus támadt benne. Felismerte annak a szervezetnek a hibáit, sőt a bűneit, amelynek a szolgálatában állt, felemelte a szavát ellene, és az elutasítások és a támadások miatt, amiket ezért cserébe kapott, ezek miatt bizony majdnem, ezekben majdnem belepusztult. Tehát a baja tulajdonképpen abból támadt a szervezettel, hogy ő hívő ember lett, és megvilágosodott, és meglátott dolgokat. Sokan tönkre mennek abban a konfliktusban, hogy egyéniségek, hogy gondolataik, hogy ötleteik vannak, hogy lendület van bennük, hogy tehetségük van, és így találkoznak, ilyen állapotukban találkoznak egy nehézkes szervezettel, amely ugyan hangoztatja, hogy kellenek neki az új gondolatok, a tehetséges emberek, de végül is elnyomja, megfojtja, ellehetetleníti őket. Az úgynevezett előreformátorok közül is többen belehaltak az egyházi szervezettel való összeütközésbe, például Husz János. A probléma tehát súlyos, és nem babra megy a játék. Most olvasom azt az igét, amely megszólított, és ennek a fényében nézzük meg, hogy hogyan találkozhatunk ezzel az életünkben, és mit tehetünk hasonló helyzetben, milyen szempontot ad ehhez a Biblia. Pál apostol levelét olvasom, amelyet a korintusiakhoz írt, az első korintusi levél 15. fejezetéből, a 9. verstől. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ezeket a szavakat Pál írja. A feltámadt Krisztussal való találkozása előtt még nem Pálnak hívták, hanem Saulnak, és akkor még ő üldözte Krisztus híveit. De aztán megjelent neki Jézus, Pál megtért, illetve Saul megtért, és innentől kezdve Jézus Krisztus híve és követe lett az egész akkor ismert világon, már Pál apostol néven. Megtérésétől kezdve folyamatosan összeütközésbe került azzal a szervezettel, amelynek korábban tagja volt, a farizeusok szervezetével. El akarták hallgattatni, feljelentették a római államhatalomnál, végül meg akarták ölni, de nem tudták elhallgattatni. Miért nem? Hát olcsó és túlságosan leegyszerűsítő válasz lenne, azt mondanám, hogy hát azért, mert hívő ember volt, és hát a hívő embert megőrzi az Isten az ilyen dolgoktól. Mert nem így van. Más hívő embereket nagyon hamar tönkretettek, akár meg is öltek. Például István diakónust. A válasz ennél tehát összetettebb. Ennek a szemléltetésére, az összetettebb válasznak a szemléltetésére most behozok három kifejezést, és majd ez fogja adni a mai igehirdetésnek és a közös gondolkodásunknak a kulcs szavait. Ez az én azonosság, az én érvényesítés és az önsorsrontás. Hankis Ágnesnek van egy könyve, amelynek ez a címe, hogy Kötéltánc, és ebben a könyvében használja ezeket a kifejezéseket, mégpedig Martinovics Ignácról szóló tanulmányában. Hát Martinovics Ignácról minden iskolás hallott, ha másként nem, akkor a Martinovics féle összeesküvés néven. De Hankis Ágnes nem a történelemtudomány felől vizsgálja az ő esetét, hanem szociálpszichológiai szempontból közelíti meg az esetét. Martinovicsról itt Dióhéjban csak annyit, hogy ő özvegy anyja kívánságára lett ferences rendi szerzetes, esküdtett, de a felvilágosodás eszméi behatoltak a rend falai közé, őt is elérték, őt is megostromolták, gyökeret vertek a szívében, konfliktus támadt benne, és a végén belepusztult. Hankis Ágnes tehát a róla szóló tanulmányában használja ezt a három kifejezést, hogy én azonosság, én érvényesítés és önsorsrontás. Martinovics esetében egy értelmes, tehetséges, fiatal emberben kialakul az én azonosság. Martinovics szerzetesként birkózik a kor szellemével, a felvilágosodás eszméivel, és ezek között, az ellentétes erők között, hogy ő most egyrészt hát szerzetesnek készül, másrészt meg itt vannak a felvilágosodás eszméi, ugye ezek ellentétben vannak egymással, és ezek között, az ellentétes erők között kibontakozik az ő én azonossága. És itt jön a második szó, az én érvényesítés, mert akinek az én azonossága kialakul, annak természetes törekvése, hogy ezt érvényre juttassa, az új felismeréseit, a meglátásait. Hát így történt Martinovicssal is, kibontakozott az én azonossága, és rálépett az én érvényesítés útjára, és ekkor keletkezett a konfliktus. Mivel azonban ez nem oldódott meg megfelelően, eluralkodott Martinovicson az önsorsrontás. Itt vagyunk a harmadik kulcsfogalomnál. Nem tudott megbirkózni az erős szervezettel, a dinamikája, ereje önmaga ellen fordult, szétzilált egyéniség lett, és végül is megölték. De ez már csak egy pont volt egy elrontott, szétesett élet végén. Ez nem pusztán egy 200 évvel ezelőtt lejátszódott egyéni tragédia, hanem azért mondtam el nektek, mert ez egy típus eset. Martinovicshoz hasonlóan ma is nagyon sokan ugyanattól szenvednek, hogy az én azonosság az nem tud átmenni én érvényesítésbe, vagy ha át is megy, óriási ellenállásba ütközik, és akkor jön az önsorsrontás. Az alkoholizmus, a kábítószerezés egészen az öngyilkosságig. Van-e evangéliumi megoldás? Ez foglalkoztatott, és amire végül is jutottam, azt szeretném még a hátralévő időben összefoglalni. Kicsit nézzük meg ezeket a kifejezéseket, én azonosság, onnan kezdjük, hogy mi az én azonosság. Hát itt fordul meg ugyanis a dolog. Kibontakozik az én azonosság, majd tragikus összeütközésbe kerül a szervezettel. Hát hogy mi is az én azonosság, arra lehetne nagy szavakat keresni és nagy szavakkal válaszolni, de én most József Attilától idézek valamit, valami olyat, ami elvisz minket egészen a Bibliáig. József Attila fiatalkori versei között van egy kedves, egyszerű kis vers, a címe ez Csöndes estéli Zsoltár. És az utolsó szakaszából idézek, ó Uram, ajándékozz meg, csekéke magammal engem, de ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. De ebből azt emelem ki, hogy ó Uram, ajándékozz meg, csekéke magammal engem. De ebből két dolog derül ki, az én azonosság az, ha én önmagam lehetek. A másik, ami ebből kiderül, hogy ez Isten ajándéka. Enélkül nagyon könnyen előfordulhat, hogy úgy élem le az életemet, hogy nem váltam azzá, aki lehettem volna, akivé Isten teremtett. Amikor nem csak tudom, hogy ki vagyok, hanem az is lehetek, megélhetem magamat, az mindig ajándék. És tulajdonképpen erről beszél Pál apostol is a felolvasott igében, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan, mint az összes többi apostol minnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez nagyon kemény beszéd. Nem vagyok méltó, nem felejtem el, hogy ki voltam, üldöztem az Isten egyházát, ez voltam Saulként, de Isten kegyelme által lettem az, aki vagyok, és fölveszem a versenyt a 11 apostollal, annyit dolgoztam. Hát, ez egy kiforrott én azonosság, a Biblia szavaival, a Bibliában találunk erre jó néhány példát. Pál nagyon sokáig még Saulként, nagyon sokáig kimagasló tehetségű farizeus volt, aki a kor legnagyobb tanítójánál, Gamálielnél tanult. És sokan kimagasló tehetségűnek tartották őt. De mégsem ekkor volt igazán önmaga, amikor ő farizeusnak készült. Ha nem találkozik Jézussal, nem lesz az apostola, akkor soha nem lett volna önmaga, soha nem lett volna belőle Pál apostol. Bármilyen nagy karriert futott volna be farizeusként, nem a saját életét élte volna. Önmagává akkor vált, amikor találkozott a feltámadt Jézussal, és a feltámadt Jézus megajándékozta Pált önmagával, és apostola lett. Ajándékozz meg, csekéke magammal. És ezt Saul átélte, amit később, aztán 2000 évvel később József Attila olyan gyönyörűen leír. Vagy ott van a másik nagy apostol, Péter, amikor Péter azt mondta Jézusról, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, te vagy a Messiás, akkor Jézus így felelt neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, ez volt Péternek a régi neve, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy. Észrevettétek, hogy mi történik itt? Hogy Jézus átnevezi Simont, Jóna fiát, Péterré, kősziklává. Az új név új személyiséget jelent. És ebben szintén az van, hogy nem Simonként önmaga ez az ember, hanem majd Péterként lesz önmaga. Péterként lesz azonos azzal, akivé Isten teremtette. Na ez az én azonossága a Biblia szerint, és talán kiderül az előbb említett példában, hogy milyen szoros összefüggés van a között, hogy mindez az Isten fényében, az Isten kegyelmében történik, hogy Isten ajándékoz meg önmagunkkal. Ebből egy óriási kérdés adódik, mindnyájunk számára, és mindenki megvizsgálhatja a maga életében, hogy vajon azt az életet éled-e, amit élned kell. Vajon azonos vagy-e azzal, akinek Isten teremtett téged? Nem élsz-e egy másik életet, ami nem a tiéd? Kinek az életét éled? Nem élsz-e más személyiségként? Talán azt hiszed, hogy Saulnak kell lenned, és Saul is, láttuk, hogy ő korábban is valamiben nagyon jó volt, valamiben nagyon tehetséges volt, karrier futhatott volna be, sikeres is lehetett volna, de az mégsem az ő élete lett volna. Nem a siker minősíti az én azonosságunkat, vagy nem a siker igazolja, inkább így mondom, az én azonosságunkat. Lehet, hogy azt gondolod, hogy Saulnak kell lenned, közben Isten téged Pálnak szánt. Vagy Simonként, Jóna fiaként élsz, közben pedig már rég Péternek kellene lenned. Azonos vagy-e azzal az énnel, akinek Isten tervezett? Ha nem, akkor imádkozz bátran, akár József Attila szavaival, hogy ó Uram, ajándékozz meg, csekélyke magammal engem. Ezt akkor sem jó elhanyagolni vagy elmulasztani, ha ennek a folytatása összeütközéseket okoz. Hiszen láttuk már, hogy akinek az én azonossága kialakul, természetes törekvése, hogy ezt megpróbálja érvényre juttatni. De ekkor rendszerint akadályokba ütközik, szükségszerűen összeütközésbe kerül ilyen-olyan szervezetekkel, hát leginkább azzal, amelynek addig elkötelezett tagja volt. És akkor itt vagyunk az én érvényesítésnél. Gondoljatok megint Luther Mártonra. Luthernek sok átvirasztott éjszakán át kellett harcolnia az én azonosságáért, és már ezzel kiemelkedett a szerzetes társai közül. Ő is azt élte át, amit Pál, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, hogy Isten kegyelméből lettem az, akivé lennem kellett. És amikor a kegyelmet átélte, akkor rátalált az én azonosságra. Ugye ez egy nagy vezérigéje volt ebben, hogy az igaz ember hitből él, hit által él. És ekkor szinte azonnal elindult az én érvényesítése. Úgy indult el, hogy kényszerítő erővel érezte, hogy ezt a csodálatos örömöt, hogy mi kegyelmet nyert emberek vagyunk, ezt tovább kell mondani, és ez volt a reformáció. És Luther szerencsés volt, mert neki sikerült. Mint önazonos ember, összeütközésbe került azzal a szervezettel, amelynek addig szolgált, az egyháza. Nagy csata kezdődött, beidézték, el akarták tiltani, meg akarták félemlíteni, majd a szervezetnek a csúcsvezetője, a pápa kiátkozta, ő pedig erre feleletül elégette a kiátkozási bullát. És végül legyőzte a szervezetet, megszületett a reformáció. Itt az én érvényesítés eredményes volt. De sok esetben ez nem sikerül. A szervezet elnyomja, megnyomorítja azt, aki én azonossá vált, és akinél ez elkezdett érvényre jutni. És akkor vagy a szervezet teszi tönkre az én érvényesítésre törekvő embert, vagy ő meghunyászkodik, de hát akkor már az én azonosságával lesz gondja, mert nem tudja képviselni magát. Vagy hát ő maga teszi tönkre saját magát, mert belefárad a szervezettel való állandó harcba, meghasonlít, kiég, és tehetetlen dühében az agresszióját maga ellen fordítja. Hát ha nem tudja a szervezet ellen, akkor maga ellen fordítja. Sajnos sok énérvényesítési törekvés ehhez hasonlóan ér véget, félek, hogy sokkal több, mint amennyi eredményesen, sikeresen. A szervezettel való harcban felőrlődik az egyén, és az önsorsrontás útjára lép, vagy maga a szervezet rombolja le. Hát nincs semmi biztató lehetőség, mert ez így nem annyira szép, meg még ez, itt még nincsen evangélium. Hát miközben ezen gondolkodtam, rábukantam egy megoldási lehetőségre, én azonosság és én érvényesítés, vajon Jézus hogyan csinálta? És itt érkeztünk el a negyedik kifejezéshez, amiről természetesen Hankis Ágnes már nem ír. És ez az én képviselet. Nem kétséges, hogy Jézus én azonossága tökéletes volt. A legtömörebben és a legegyértelműbben talán akkor beszélt erről, amikor azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én egy vagyok az Atyával, azonos vagyok az Atyával. Én vagyok az Isten, ebben ez van benne. Az az Isten, aki emberré lett. Tökéletes önazonosság egy rövid mondatban meg tudja fogalmazni az önazonosságának az eszenciáját. Én és az Atya egy vagyunk. Ennél rövidebben nem lehet. De mi a helyzet nála az én érvényesítéssel? Hiszen kétség nem fért hozzá, hogyha Jézus elkezdi hirdetni magáról, elkezdi érvényesíteni azt, amit ő előbb elmondott, akkor nagyon sokakkal szembe fogja találni magát. Minden emberi szervezettel, politikaival, vallásival, az első pillanattól kezdve. Nos, Jézus valami egészen újat hozott ebben is, amit tett, abban ugyanúgy páratlan, mint sok más esetben is, mert Jézus nem akarta abban az értelemben érvényesíteni magát, mint ahogyan arról eddig beszéltünk. Jézusra egész egyszerűen nem alkalmazható ez a szó, hogy én érvényesítés, és ehelyett mondom ezt a másikat, hogy én képviselet. Mi a különbség a kettő között? Megint egy Jézusi idézettel felelek. Azt mondja Jézus, aki engem lát, látja az atyát. Tehát előbb elmondja, hogy én és az atya egy vagyunk, és aztán jön az érvényesítés, ami nem érvényesítés, hanem képviselet, hogy aki engem lát, látja az atyát. Tehát nem érvényesítésről van itt szó, hanem látványról van itt szó. Nem érvényesít semmit, hanem mutat valamit, ami látható az emberek számára. Jézus nem akart érvényesíteni semmit abban az értelemben, hogy nem akarta megdönteni a főpapi tekintélyeket, a templomot, semmiféle robbantást vagy forradalmat nem akart, és hogy mennyire nem akarta érvényesíteni magát, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy hagyta, hogy keresztre feszítsék. Hát ez az én érvényesítésnek az ellentétje látszólag. Az érvényesítés helyett az ő útja, az én képviselet volt. A mennyei atyát képviselte, aki engem lát, látja az atyát, itt az atya, és én képviselem. Azzal, ahogy beszélek, ahogy cselekszek, ahogy jövök, megyek, csak lássátok. Én erősen hajlamos vagyok az érvényesítésre, de most valami nagyon fontos dolgot tanultam Jézustól. Nagyon fontos, hogy legyen én azonosságom, hogy ne hagyjam, hogy ezt elnyomják, megfojtsák. Ne hagyjam, mert Isten ajándéka az, ha van én azonosságom. És az is nagyon fontos, hogy valamilyen módon érvényesüljön mindaz, ami isteni bennem, vagy ami Istentől van, üzenet, látás, szolgálat, akár újítások. De nagyon nem mindegy, hogy ezért én harcolok, ezt én akarom a magam erejéből, a magam elgondolása szerint érvényesíteni, vagy az egészet átengedem Istennek. És én csak mondom, beszélek róla, és képviselem. És ha a Szentlélek pecsétet tesz rá, akkor az úgyis érvényesülni fog. De akkor már nem én érvényesítettem. Hát erre hívlak titeket is, hogy vizsgáljátok meg az én azonosságotokat, hogy azonosok vagytok-e azzal, akivé Isten teremtett benneteket. Azt az életet élitek-e. És ha igen, akkor ne riadjatok vissza attól, hogy az érvényre jusson, keressétek ennek az útját. De ne a magatok erejéből akarjátok érvényesíteni. Ne én érvényesítéssel tegyétek ezt, hanem én képviselettel próbáljátok ezt elérni. És ebben az esetben nem jutunk az önsorsrontás útjára, ellenkezőleg kiteljesedik az életünkben valami isteni tartalom. És azt nem mi fogjuk kiizzadni, hanem azt a Szentlélek fogja elvégezni bennünk és általunk. Amen.